generáció. Mékuti Ilona műsora.
Szalkai Zoltán független filmessel beszélgetünk. Arról, hogy mikor mentél el először úgy forgatni Szibériába, hogy már a gulág helyszíneit, legalábbis annak egy részét akartad végigjárni. Mi volt az első helyszín, ahova mentél?
Ez a úgynevezett Észak-Ural, Szolikamszk környéki börtönzóna, lágerzóna. Én szerintem arról is kellene beszélni még, hogy miért, tehát hogy hogyan történt az, hogy én... Tehát,
hogy elindultál?
Elindultam, és hogy hogyan indultam el, mert sokáig nem tudtam meghatározni, hogy hogyan mutassam én ezt meg. Nem akartam beszélő fejeket. Igen, a világnak a gulágot. Nem akartam beszélő fejeket, nem akartam interjúkat készíteni, ezeket mások nagyon jól megcsinálták és csinálják folyamatosan. Én abban éreztem, hogy abban vagyok nagyon erős a helyszínek megmutatásával. Engem mindig ez a táj lenyűgözött, nem véletlenül jártam oda, és járok a mai napig oda. Otthon érzem magam ebben a világban, és úgy éreztem, hogy ha én nem tudom megmutatni, akkor senki. Tehát nekem itt egy felelősségem van, nekem tenni kell valamit, és a szerencse úgy hozta, hogy kaptam rá pénzt, és elindulhattam, és hogy meglegyen a magyar vonatkozása is a dolognak, Rózsás Jánosnak a rabságának a helyszínre utaztam először.
Ja, hogy ezért mentél oda először.
Igen, akkor már végig gondoltam, hogy fog ez kinézni. Nem tudtam, hogy működik-e, csak kigondoltam egy stílust. Egy útifilmet akartam csinálni, ahol egy szereplő utazik, és én ezt rögzítem. De nem találtam senkit, akit ennyire áthatott volna ez a dolog, hogy ennyire érdekelte volna ez a történet.
Hát, vagy nem
és
is
végül magam
nem?
maradtam benne, és rájöttem arra, hogy magamat kell, akkor még ez ritkaság volt, nem nagyon volt ilyen, hogy önmagát filmezték az operatőrök, vagy a filmes tábok, és erre gondoltam, hogy ez lesz az egyik, amivel izgalmassá teszem. Nagyon fontos volt számra, hogy hogyan tudnám eladni ezt, megmutatni a fiatal generációnak.
Hát nyilván... Álljunk meg egy pillanatra, mert azt mondod, hogy a helyszínek a fontosak, és hogy mennyire szereted Szibériát. A börtön helyszínek, vagy pedig az évtizedek óta belepett romok, amiket már ki tudja mióta legalábbis egy jó részüket nem használták, és benőtte őt a fenyő, és az a vad táj, és ezt akartad ellentétbe állítani a túlélők beszámolóival? Vagy pedig látni ezekben a filmekben olyat is, hogy hogyan éltek akkor?
Az igazság az, hogy engem mindig érdekelt a természet és az ember viszonya, és tulajdonképpen én filozófiai gondolkodásom, tehát ezek az irányok érdekelnek, és ez mellékesen jött nekem ez a filmezés.
Ez világos,
és,
de most erről beszélünk.
És a természetnek a definiálása vált számomra könnyűvé mondjuk a Szovjetunió területén. Az Ural tengernek a medencében, a tenger helyén, a tó helyén keletkezett sivatagban gyalogoltam, szakadt rólam a víz, verejték, 40 fok hőség, és a távol belnyúlva vashajókat láttam. Egyszerűen irreális volt, szürreális volt ez az egész jelenség, és akkor értettem meg, nem igazán megfogalmazom, az érzet akkor történt meg bennem, hogy tulajdonképpen nincs különbség az ember, a hal, az állat, a mindenféle tárgyak, a homok, sivatag, stb. Között. Tehát egy nagyon távoli pontból nézve ezek mind egyenlőek. És akkor innen jön az, hogy számomra a természetnek a definiálása, ahogyan hallom a rádióban, tévében, olvasom újságokat, ahogyan definiálják sokan a úgynevezett természetvédők számára, botrányos. Tehát nem helyes dolog. Tehát,
térjünk vissza a szibériai természethez.
Igen, és innen jött nekem, tehát minden összefügg, tehát az én filmemben ott van a természet, bármelyik filmemben, de ott vannak mindig az emberek is, az emberi történetek.
Igen, és de csak most, amikor tudom, elmentél a Rózsás János számüzetésnek a nyomait felfedezni, akkor elmentél egy akkori faluba, mármint úgy értem, hogy egy 1998-as faluba, ott szóba álltál 2000, az emberekkel.
2000-be forgattad.
2000-be forgattad. Tehát akkor egy 2000-es faluba, csak arra a helyszínre, ahol ő valaha volt.
Nem, egy utazás története. Mint kiderült, ez egy börtönzóna, talán most mai is. Napig, akkor létezett is.
Tehát akkor is börtönzóna volt.
Igen, igen. Tehát nagyon nehéz volt nekem ott utaznom egyáltalán, utazót alakítanom. Én egy utazó voltam, aki találkozik mindenkivel az úton. Én azt csináltam, ami évekig csináltam korábban, csak soha nem filmeztem le.
És az mi volt?
Hát utaztam, és embereket kerestem meg, akik vadásztak, haláztak, kisfalvakban éltek, Oroszországban, vagy éltek Alaszkában. És sok-sok olyan történet volt, mint például a Kuril-szigeteken egy gumicsónakban lapátokkal levezünk ki a tengerre, mert egész térre ott regettem egy halásszal, vagy egy rókavadásszal, és a halászhajók májusban elindultak halászni, de a kapitány azt mondta, hogy nem kockáztatja az emberei életét, ott volt egy gumicsónak, és mi kilométerekre elvesztünk ki, mert azt mondta, hogy ha kimegyünk, akkor felvesz bennünket. És esélyünk nem volt, nem tudtuk, hogy tudunk majd onnan eljutni. És az egész történet, ahogy ez zajlott, az maga egy film, csak én azt nem vettem föl, nem is tudtam volna, de nagyon sok ilyen történetem van, és egy idő után rájöttem, hogy ezek borzasztó érdekesek, mert nem csak rólam szólnak, hanem azokra az emberekről szólnak elsősorban, akik ott körülvesznek engem, azokról a sorsokról. És ekkor állt össze bennem, hogy hogy is kellene a Gulág filmnek kinéznie. Tehát abban minden van, és sokszor bírálatot is kaptam miatt, hogy rengeteg fajta stílus és film forma, stb. Jelenik meg benne, inkább le kéne tisztítani, és csak egyet-kettőt választani, mert rengeteg, én szerintem nem, ez hiba.
Minden? Hogy? Miért van benne, miért gondolod, hogy ez probléma, hogy több fajta, hiszen azt mondod, hogy egy úti film.
Tehát nem, én azt gondolom, hogy nem probléma, csak sokaknak ez probléma volt, akik professzionális filmesek, és akiknek próbáltam ezt a sztorit eladni, a világban is természetesen.
És azt mondták, hogy mit keresett megkaptam, az a barna medve például?
Nem, hogy ez egyfelől egy úti film, egyfelől egy történelmi film, egyfelől egy néprajzi jellegű film, túl sok benne a természet is, tehát koncentrálni kéne egy feladatra, és akkor azt jól megcsinálni. Szerintem, és akkor végképp az, amikor én úgynevezett a szubjektív részeket, tehát én nekem minden filmben van egy 5-10 perces monológom, ahol én vándorlok, megyek, és akkor a kamerába elmondom a gondolataimat. És ezeket mind feleslegesnek tartották, ilyen olyan okból. Például ez a rész, én szerintem egy filmesként ez egy óriási hiba, hogy én ottan bele motyogok a kamerába, unalmas is, viszont...
De azért benne hagytad.
Bennem, mert azt gondolom, hogy az, amit dokumentumfilmnek gondolnak az emberek, és amit a dokumentumfilmek sugároznak a dokumentumfilmekről, az egy hamis állítás, nem dokumentum. Tehát ez egy szubjektív nézőpont. És az, hogy kiderüljön, hogy a rendezőnek mi a nézőpontja, arról valamit mondania kéne. Ezért én mondok ott a tévében, a filmemben 5-10 percen keresztül valamit, amiből lesztűrheti bárki, hogy én milyen, honnan nézem ezt az egészet. Legalábbis közelítünk hozzá, tökéletesen ezt nem lehet megoldani.
Mesélj néhány konkrétumot. Tehát azt mondod, hogy először elmentél az Észak-Urálba, és az akkor egy börtönzóna volt még. Mit láttál ebből a börtönzónából?
Természetesen rabokat, őröket.
Közel engedtek? Kellett engedélyeket kérni a szibériai utazáshoz, nem, vagy már nem kell?
Én szerintem most már kellene, de akkor ez erre nem volt szükség. Senki nem járt arra, tehát meglepetést okoztam. Tehát az ottaniak között volt egy normális életmenet, 100 kilométeres körzetben gyakorlatilag egy zárt zóna, ahol nem szoktak turisták lenni, ezért nem is volt slagbaum, vagy sorompó őrség, de végül is nem volt hivatalosan tiltva, és én, mint turista, átutazhattam rajta.
Az ott lévő településen, vagy településeken élők tudták, hogy ez milyen börtön? Lehetett
ahogy
velük
ne,
erről
itt
beszélni?
Köztörvényes bűnözők voltak, én is beszéltem velük, voltak a zónában lévők, akik ugye barakokban kerítés mögött élték az életüket, hosszú időre kemény bűncselekményekért elítélt emberek voltak, és voltak a rehabilitációként az erdőirtásokon, a majorságokból állatokat tartottak dolgozó emberek az utolsó néhány hónapban, mielőtt szabadon bocsátják őket, és ezekkel az emberekkel én beszéltem, volt, aki egy éves börtönbüntetése töltött el lassan, mások a 10-es, 15 éves börtönbüntetéseket töltötték éppen, végezték be.
Te nem
éppen.
Alapvetően ezért mentél, hogy velük beszélj?
Nem, nem. Én tudtam, a Rózsás János figyelmeztetett. Tehát én leutaztam hozzá, le van filmezve, ez úgy történt, én leutaztam hozzá, közben úgy, mostnál úgy mondják, szelfiztem magam a vonaton, és megérkeztem hozzá, és azzal fogadott, hogy tudod-e, Zoli, hogy ott most küldték a kinti orosz ismerőseim, hogy az egy börtönzóna ma is létező. Hát mondom, fogalmam nem volt, de hát megyek, aztán megpróbálom. Mikor megérkeztem oda, és az első órákban ugye gyalog elindultam, kivitettem magam, ameddig lehetett kocsival, és megkértem ott embereket a vonaton. Beszélgettünk, kérdezték, mit csinálok, mondtam, mit csinálok már, hogy utazok ezen
már
a vidéken.
Már így nyelvtudás nélkül, ugye?
Nem, akkor már volt, tehát ugye ez 10 év után, tehát akkor én ma már nagyon jól megértettem magam, tehát az utcán én nagyon jól beszélek. Tudom, azt is meg tudom oldani, hogy ne vegyék észre, hogy van akcentusom. Tehát tudom, hogy mit szabad mondanom, és azzal, tehát azért van egy megfelelő szókincsem, stb. De ezek irányultak, tehát például a geológiát tanultam annak idején, ez például a geológus nyelvet nagyon jól ismerem, akkor az úti nyelvet, ahogy megkérdez az ember, hogy hova, mit utazon, rengeteg mindent kell ugye útközben intézni, azokat mind tudom. Szóval mire én oda jutottam, akkor én ezt már mind tudtam, tehát tudtam beszélgetni. Kivittek az erdő szélére, a városon, a Stolikamskon túra, és ott elindultam az úton, és megláttam magam előtt néhány száz méterre fekete ruhás embereket, és akkor már tudtam, mert mikor a kocsival szállítottak, mutatták, ott a telefonvezetéket szerelt ott valaki a bozótban, hogy ezek az emberek arabok. Láttam a ruházatukat, és fölfogtam, hogy akik ott az erdőbe mennek, egy keskeny kis úton, azok...
Világos, de arabokkal ritkán lehet csak úgy beszélgetni. Oda menni hozzájuk és beszélgetni.
Igen, szóval én elindultam utánuk, mert hogy a Rózsás János könyvéből és visszaemlékezéseiből azt ültem le, hogy valahol itt lehetett a láger, nekem is jobbra le kell térnem, letértem egy keskeny ösvényre, és akkor ott megdermedtem. Ez volt az első filmem, és úgy éreztem, hogy akkor már két kisgyerekem volt, feleségem itthon maradt velük, hogy tiszta őrültség, amit csinálok, hogy fogalmam nincs, hogy
hova megyek. De miért, amikor megyek, már eltelt és... néhány évtized, és az a láger lehet, hogy ugyanannak a területén volt a mai börtön.
Igen, nem? Csak hogy de... ezek köztörvényes bűnözők, és nem tudtam, hogy milyen viszonyok vannak. Igen. Fogalmam se volt, ez olyan volt, mint egy medencébe éjszaka beugrik az ember, és nem tudja, hogy van-e benne víz, igen, vagy épp leengedték belőle a vizet. Tehát ez egy nagyon-nagyon éreztem, hogy itt valami nem stimmel velem, tehát ez nem normális. És akkor ott tudom, hogy fél óráig üldögéltem, és gondolkoztam, hogy menjek tovább, vagy menjek haza, adjam vissza a pénzt, kész, besültem, felsültem vele. És akkor úgy határoztam, hogy mégiscsak megyek, és egy fél óra, egy óra múlva megtörtént a csoda.
A csodával fogjuk folytatni a hírek után Szalkai Zoltánnal.